következő műsor megtekintése 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
Jó napot kívánok, a térképet látják. Már is mutatjuk, hogy mit kínálunk a mai adásban. Visszaállítanák a monarchiát Romániában? Sokan egyetértenek az államforma megváltoztatásával. Látványos felvonulás Moszkvában. Ezrek ünnepelték a nagy októberi szocialista forradalom évfordulóját. Mária Celtől Csíksomlyóig festik a Mária út erdélyi szakaszának jelzéseit. Államcsőd vagy túlélés? Ez volt a tétje a szerda esti szavazásnak Athénban. A képviselők csekély többséggel, de igent mondtak a görög kormány újabb 13,5 milliárd eurós megszorító csomagjára. Ha ez nem történik meg, a hellén állam napokon belül fizetésképtelenné vált volna, és ez volt a feltétele a Nemzetközi Valuta Alap és az Európai Unió újabb 31 milliárd eurós mentőcsomagjának. Napok óta általános sztrájk bénítja meg Görögországot, a voksolás éjszakáján pedig szinte csatatérré változott a főváros. Az erőszakba torkolló 100 000-es tüntetést a rendőrség könnygázzal és vízágyúkkal oszlatta fel, többen megsérültek.
Békésen indult a szerdai nap Athénban az általános sztrájk második napján. A munkabeszüntetést a két legnagyobb szakszervezet hirdette meg. Az utóbbi két hónapban harmadjára állt meg az élet a fővárosban. Bezártak a bankok, az iskolák, a kórházak pedig csak a sürgős eseteket látták el. A szakszervezetek szerint az újabb megszorítás még jobban elmélyíti a szegénységet Görögországban, és tovább növeli a jelenlegi 25%-os munkanélküliséget.
Az emberek már elérték a tűrés határt. Fel kellene kutatni és megadóztatni az offshore cégekbe kimenekített pénzeket, mert nekünk már nincs miből fizetni.
Már szinte betegei vagyunk az egész helyzetnek, és elfáradtunk. A türelmünk is elfogyott, de tovább kell küzdenünk.
A görög kormány azt ígérte, ez lesz az utolsó fájdalmas megszorítás, de csökkenteni kell a nyugdíjakat és a kiadásokat. Különben pár napon belül kiürül az államkassa, és az ország nem kap újabb hiteleket. Ez a magyarázat azonban senkit sem nyugtatott meg. Kedden Görögország nagyvárosaiban 10 000-ek vonultak az utcákra a harmadszori nadrágszímek húzás miatt. A szerdai szavazás előtt ismét viharfelhők gyülekeztek az athéni szintagma téren. Több ezres tömeg tüntetett a parlament előtt. Bent az ülésen is egyre feszültebb volt a hangulat. A parlamenti alkalmazottak sztrájkba léptek, amikor kiderült, az ő fizetésük is kevesebb lesz. Az ellenzéki képviselők pedig tiltakozásul kivonultak a teremből.
Ha Görögország kitartó lesz, megúszza a válságot és megnyeri a csatát. Arra kérek mindenkit, hogy most közösen és egyenként is tegyünk eleget a kívánt feltételeknek. Nem kérek ennél se többet, se kevesebbet.
A 300 képviselő név szerint szavazott, de csak 153-an voksoltak igennel. A koalíciós pártok képviselői közül 7 nemet mondtak a csomagra. Pártjuk azonnal kizárta őket. A heves parlamenti szócsatát az épület előtt valódi harc váltotta fel. A megszorítások ellen tüntető 100 000-esre duzzadt tömeg megpróbálta áttörni a rendőrsorfalat és bejutni az épületbe. A demonstrálók kemény magja benzines palackokkal és kövekkel dobálta meg a rendőröket. Az egyenruhások könygázzal és vízágyúval válaszoltak. Az újabb megszorítások mindenkit egyformán sújtanak az 5 éve recesszióban lévő Görögországban. 10%-kal csökkennek az 1000 eurót meghaladó nyugdíjak, és elmarad az eddigi 400 eurós karácsonyi ajándéknak szánt juttatás is. A béreket maximálisan 20%-kal leviszik, és az elbocsájtott dolgozók kevesebb végkielégítést kapnak. A költségcsökkentés az egészségügyet is érinti. Kórházakat vonnak össze vagy zárnak be, és a szociális támogatások összegét is megnyírbálják. A megszorító csomag szavazása után a képviselők megkönnyebbülten távoztak a parlamentből.
Happy, very happy.
Nagyon boldog vagyok, mondta a pénzügyminiszter.
Ez a szavazás a feltétele annak, hogy a gyerekeink egyszer munkába állhassanak, és hogy a görögöknek is szebb napjaik lehessenek. A következő lépés a költségvetés elfogadása lesz.
Az ellenzéki politikusok viszont már nem ennyire optimisták, és borús jövőt jósolnak.
A kormánynak sikerült elfogadtatni az újabb csomagot, de az emberek ellenállnak majd, és megszegik az intézkedéseket.
Ez a döntés épp hogy átment. A kormány már így is kisebbségben van. Hazudott az embereknek, és ez a hatalmába kerül.
A görög kabinet még nem dőlhet hátra. Hétvégén még a költségvetést is át kell vernie a parlamenten. Az újabb 31 milliárd euró folyósítását pedig még az euróövezet pénzügyminisztereinek is jóvá kell hagyniuk. Erről várhatóan november 12-én döntenek majd.
Felvonulással emlékeztek a nagy októberi szocialista forradalom hőseire Moszkvában. Ez nem egy 30 éves, hanem egy tegnapi esemény felvezetője, ugyanis a kommunista párt hívei vonultak fel az orosz fővárosban, hogy az 1917-es bolsevik forradalom 95. évfordulóját ünnepeljék. Ezzel párhuzamosan katonai díszszemlével tisztelegtek az orosz főváros második világháborús védői előtt a Vörös téren.
Az ünnepi díszmenet pontosan 10 órakor indult. A résztvevők első hulláma nem tankon, hanem lovon érkezett, 200 évvel ezelőtti katonai ruhákban és elöltöltős puskákkal felszerelkezve. Az 1812-es borodinói ütközetre emlékeztek ezzel, amelyben az orosz csapatok megrendítő csapást mértek Napóleon támadó seregére. A Napóleon korabeli hagyományőrző csoportok után megérkeztek a II. Világháborús tankok és harckocsik. A felvonulást először 1941. november 7-én tartották meg. Akkoriban a német hadsereg alig 13 kilométerre volt Moszkvától. A szovjet vezetés demonstrálni akarta katonai erejét, ezért vonultattak föl szinte minden mozdítható harceszközt 71 évvel ezelőtt. Iván Nyikolájevics 30 ezer katonatársával együtt részt vett az 1941-es felvonuláson.
Ez a fotó az 1941-es katonai felvonulás alatt készült. A felvonulás után egyenesen a frontra indultunk, hogy védjük a várost.
A Vörös Hadsereg ekkor aratta első jelentős győzelmét a német csapatok felett. Az egykori védők közül az idő múlásával egyre kevesebben vesznek részt a díszemléken. Az eseményen nem voltak jelen az orosz állami vezetők sem, az ünneplőket Moszkva főpolgármestere köszöntötte. A felvonuláson több mint 6000 katona, a katonai akadémiák tanulói és hagyományőrző csoportok tagjai vettek részt. November 7-e alkalmából a parlament alsóházában helyet foglaló orosz kommunista párt, valamint más baloldali erők Oroszország szerte megemlékezéseket tartottak. Kissé nosztalgikus hangulatban Sztálin portrékkal a kézben és a vörös lobogók árnyékában meneteltek a Gennadij Zjuganov vezette kommunisták hívei. A vezér, aki a legutóbbi választásokkor a második helyig vezette pártját, azt mondta: Oroszországnak el kell utasítania a putyini rendszert, hogy világhatalomként élhesse túl a gazdasági válságot.
A legnagyobb veszélyt számunkra az állandósuló putyini vezetés hordozza. Hatalomváltás nélkül az ország képtelen lesz kimászni a gödörből. Ezért választottuk szlogennek, hogy újítsd meg a hatalmat, változtasd meg a folyamatot.
A kommunista vezető az amerikai elnökválasztást is értékelte.
Úgy tűnik számomra, hogy egyik jelölt sem jobb a másiknál. Mindketten azt gondolják, hogy egy legyőzött hatalom polgárai vagyunk. Éppen ezért tűnik úgy, hogy minden kísérletünk, amely függetlenségünk és biztonságunk erősítésére irányul, összeütközik az érdekeikkel. Ha általánosságban tekintünk a külpolitikára, akkor úgy vélem, hogy Amerika egyfolytában próbál befurakodni a poszt-szovjet térségbe, hogy minket megakadályozzon terveinkben és az egyesülésünkben.
A menet végig vonult a város egyik főutcáján, és végül a forradalom térre érkezett meg, ahová a baloldali erők tüntetésre hívták híveiket. Becslések szerint 10 000 vettek részt az ellenzéki megmozduláson. Az emberek az általuk politikai foglyoknak nevezett aktivisták szabadon bocsátásáért tüntettek. Oroszországban mindig voltak olyanok, akik utolsó leheletükig harcoltak az igazságért, a hitükért, a becsületért és a munkásokért, mondta Zjuganova főleg nyugdíjasokból álló tömegnek, akik válaszul a forradalmat köszöntötték.
Hurrá! Románia államformájának megváltoztatása mellett érveltek nemrég kormánypárti politikusok Bukarestben. A kormányzó szociálliberális szövetség vezetői támogatnák az alkotmányos monarchiára való áttérést. A felvetéssel a lakosság jelentős része is egyetért.
Korrupció, szegénység, kilátástalanság. Ezek azok az okok, amiért a romániai lakosság több mint egynegyede, 28%-a támogatná az államforma megváltoztatását. A rendszerváltás óta eltelt 22 év sokak reményeit nem váltotta valóra. A monarchiát akaró emberek nem csupán egy szimbolikus szerepkörrel rendelkező királyt, hanem valódi erős kezű döntéshozót látnának szívesen az ország élén.
Szerintem jobb lenne, ha a hatalom egy király kezében összpontosulna, aki az emberek érdekei szerint döntene, nem az szerint, hogy mennyit tehet zsebre.
Nem éltem monarchiában, ezért nem is tudom, milyen lehet. Persze, a fiataloknak lehet, hogy jobb lenne egy ilyen államforma.
Ezt állítja a kormányzó pártszövetség társelnöke Crin Antonescu is. Szerinte az alkotmányos monarchia a legmegfelelőbb kormányzati forma egy olyan ország számára, mint Románia. A Nemzeti Liberális Párt több vezető politikusa és a kormánnyal szimpatizáló Nemzeti Parasztpárt is monarchia párti. A korábbi miniszterelnök Călin Popescu-Tăriceanu azt mondta, a jövőre esedékes alkotmánymódosításkor a monarchiára való áttérés mellett foglalhat állást. Az elemző szerint viszont nincs szükség arra, hogy egy valódi döntéshozó király vezesse az országot, és esély sincs erre. Krisztián Tudor Popescu azt mondja, idő kell hozzá, míg valódi demokratikus köztársasággá válik Románia.
A demokráciát nehéz megtanulni. A civilizált politika nehezen alakul ki, de azt látom, hogy az emberek megtanulnak szavazni, megtanulják azt, hogy mi a politika. Sokáig nem tudták, a diktatúra miatt nem is tudhatták. Politikusaink sem voltak 89 előtt, csak a hatalom kiszolgálói léteztek. Lassan megy a civilizált politikusi magatartás elsajátítása, de ez nem azt jelenti, hogy vissza kell térnünk a monarchiához.
Az elemző szerint a kormánypártok igazából nem gondolják komolyan az áttérést, csupán azért foglalkoznak a témával, mert a szociáldemokrata pártra sokan a kommunista párt örököseként tekintenek. Ettől a képtől a király támogatásával szabadulhatnak meg a legsikeresebben, ami a december 9-i parlamenti választások miatt lett fontos. A magyar képviselők szerint kisebbségvédelmi szempontból sem lenne szerencsés a visszatérés.
Ez a Hohenzoller család uralta román királyság volt az, amelyik megszüntette a magyar állami iskolákat. Mit nyerhetünk akkor, hogyha király lesz? A román közösséghez való ragaszkodását bizonyítandó, hiszen ő nem oda tartozik, túllihegte a nacionalizmust.
Ennek nincsen egy komoly alapja. Én nem hiszem, mert nem hiszem, hogy az alkotmányozási folyamatban, amikor egy év van, két év van sorra kerül, akkor a Nemzeti Liberális Párt Antonescu vezetésével le fog tenni erre egy valós módosítást.
Nagyon súlyos döntés, és ez megmagad csak ilyen nyilatkozatok szintje.
Az idén 91 éves születésnapját ünneplő Mihály király népszerűsége azonban töretlen. Ha a monarchiára való áttérés támogatók aránya csak 28%, a volt királyban és a királyi családban a felmérés szerint a lakosság 57%-a megbízik. Mihály király az államforma visszaállításának lehetőségéről tavalyi parlamenti beszédében nem tett említést. Azt mondta, nem úgy látja a mai Romániát, mint szüleink örökségét, hanem úgy, mint amit az unokáinktól kaptunk kölcsön. Felszólította a politikusokat, közös erőfeszítéseinken múlik, hogy fenntartható, erős, virágzó és a világon elismert országot építsenek.
Mária Celtől Csíksomlyóig. Festik a Mária út erdélyi szakaszának jelzéseit. Jövedelmező foglalkozás. Csincsillatenyésztésbe fogott egy székelyföldi fiatalember. Raoul Wallenberg vándorkiállítás nyílt Helsinkiben az Egyetemi Könyvtár új épületében. A tárlaton a svéd diplomata életével kapcsolatos dokumentumokat láthat a közönség. Magyarországot Balogh Zoltán, az emberi erőforrások minisztere képviselte az eseményen.
Raoul Wallenberg svéd diplomata nevét a 20. századi történelem nehéz napjai tették ismerté. 1944 nyarán és kora őszén zsidók tízezreit mentette meg azzal, hogy menlevelet állított ki és védett házakban helyezte el őket. A 100 éve született Wallenbergre emlékeztek Helsinkiben is. Az emlékév adta ennek a kiállításnak az ötletét, amelyet a Magyar Állam és a Helsinki Kulturális és Tudományos Központ támogatott.
Mindannyiunktól függ, hogy ne legyünk toleránsak a rasszizmussal vagy bármilyen megkülönböztetéssel. Ha nemet mondunk ezekre, akkor Wallenberg nyomában járunk.
A kiállítás posztereken mutatja be a svéd diplomata budapesti munkásságát, számos adat és irat ismerhető meg ezekből az időkből.
Magyarországon már a kommunizmus idején volt Raoul Wallenberg utca, és ez egy a szovjetek elleni tiltakozás is volt, hiszen a Szovjetunióban pusztult el az ember, és ez azt is mutatja, hogy a két diktatúra között nem lehet különbséget tenni kegyetlenségbe, hiszen a zsidómentő Wallenberget azt a bolsevikok nyírták ki, pusztították el, tehát azért ez egy ilyen értelemben is egy figyelmeztető jel, és Magyarországnak bizony súlyos tennivalói vannak még a kommunizmus örökségének a feldolgozásával, a náci, a holokausz ügyében. Ez valóban egy nagyon fontos lépés, ez a Raoul Wallenbergnek a méltatása, és örülök, hogy ezt a finn külügyminiszter is elismeri.
A politikusok elismerték, hogy a svéd diplomata halálának körülményeit máig homály fedi, és nem is lehetünk biztosak abban, hogy az orosz hatóságok ezt valaha nyilvánosságra hozzák.
Ez egy nehéz kérdés. Miért adnák elő most az igazságot, ha eddig sem tették meg? Mi nagyon szoros kapcsolatban vagyunk Svédországgal, a svéd kormánnyal. A kezdetekben próbáltuk őket segíteni abban, hogy hozzájuthassanak az igazsághoz, sajnos eddig eredménytelen volt.
A diplomata halálának pontos helye és ideje sokáig ismeretlen volt. Smoltsov börtönorvos által kiadott jelentés szerint, melyet több svéd történész is hitelesnek ítélt, 1947. július 17-ét jelölik Wallenberg halálának időpontjaként. Raoul Wallenberg 1945. januári eltűnésének részletei a mai napig nem tisztázottak. A svéd diplomata és közeli magyar munkatársa a nyilasok üldözése elől a budapesti Benczúr utca 16-os szám alatt Ocskai László százados lakásán rejtőzködött néhány napig. Egyes szemtanúk szerint Raoul Wallenberg saját akaratából követte az őket elvezető szovjet katonákat. A vándorkiállítás a Helsinki könyvtárban november 17-ig tekinthető meg.
Útmutató. A napokban zajlik az ausztriai Máriaceltől Csíksomlyóig tartó 1400 kilométeres Mária út erdélyi szakaszának megjelölése. A kolozsvári rész jelzéseinek felfestését az Erdélyi Kárpát Egyesület vállalta fel. Ezek segítségével a zarándokok és a turisták könnyebben eligazodnak majd a városban.
Kacsó Timea az Erdély Kárpát Egyesület önkéntese. Azt tervezi, hogy egyszer majd ő is végigjárja az útvonalat, amelynek megjelölésében most a kolozsvári szakaszon segítkezik.
Az egyik eke tag szólt nekem, akkor hallottam először a Mária útról, és mikor szóljött róla, hogy le is kéne festeni, akkor gondoltam, hát eljövök, így legalább megismerem jobban az utat.
Az ausztriai indulóponttól Csíksomlyóig gyalogosan 60 nap alatt lehet megtenni az zarándokutat.
Magyarország északi részén érintve Esztergomot, az északi határvonalat, Nagy Károly magasságába éri el Romániát, onnan lefele jön Szilágyi megye, Kolozs megye, Maros megye, és úgy ér el aztán a Székely megyéket egészen Csíksomlyóig.
A Mária út erdélyi szakaszán mintegy 480 kilométeren az Erdély Kárpát Egyesület megyei szervezetei és a gyulafehérvári Caritas vállalta fel az zarándokút jelzéseinek megfestését. A kolozsvári szakaszon a Kánya főt érintve rálátás nyílik a városra, majd a sétatéren és a Karolina téren át a Szent Mihály plébániáig Kolozsvár történelmi belvárosának látnivalóit is útba ejthetik a zarándokok.
Minden túra útvonalnak van egy szabályzata, amely azt írja elő, hogy egyik jeldől másiknak látszania kell. Tehát aki az úton van, legyen a zarándok vagy turistának, biztonságban kell éreznie magát, hogy jó helyen jár.
Az akcióhoz a városvezetés jóváhagyását is megszerezték. A festés sablonnal történik. Először felviszik a fehér alapot, aztán ráfestik a stilizált lila színű M betűt, a Mária út egységes jelét. Kolozsvár területén mintegy 200 jelzés lesz.
A lila a bűnbánatnak a színe. Amikor zarándokutakat szerveznek, vagy zarándokútra mennek valakik, akár egyénileg, akár csoportosan, akkor benne van a zarándokút lényegében a bűnbánat, a megújulás, az Isten iránti szeretet erősítése.
A zarándokok indítatása különböző. Van, aki hálát ad valamiért. Vannak, akik Isten segítségét kérik valamilyen fontosabb feladathoz. De indíttatás lehet a zarándoklatra önmagunk megismerése is, mondja a tapasztalt zarándok, aki már az El Camino utat is végigjárta.
Ott azért megy, mert abból indul ki, hogy az ember egy képmutató lény, élete során sok mindent szed magára, kifele más mutat, mint ami ő valóságba belül, és egy adott pillanatban odaér, hogy nem ismeri önmagát. És akkor ezen a hosszú úton igyekszik lehámozni magáról mindazt, ami fölösleges, és onnan majd megtér, tisztán megismeri önmagát. Egy örök életre szóló élmény. Tehát én most már a 83-at meghaladtam, de az eszem után még most is elmennék még egyszer.
A Mária út teljes útvonalán történelmi és turisztikai szempontból is gazdag látnivaló várja a zarándokokat.
Akinek megvan a fizikai kondíciója, az már az első naptól könnyebben járja le a napi 20-25 kilométert, akinek nincsen, az egy hétig nehezebben visel, és utána meg belejön, és vígan megteszi. Nem olyan nagy dolog.
A zarándok úton 10-20 kilométerenként elszállásolják a résztvevőket. Az Erdély útvonal kialakítása az egyházak közötti összefogás szép példája, hiszen néhol a román többségű településeken a görögkatolikus és az ortodox egyház segít a zarándokoknak. A Kolozs megyei akció után a napokban Maros, majd Hargita megyében folytatódik a Mária út Erdély megjelölése.
Hogyan vezet az út a többmázsás tenyészbikáktól a csincsilla tenyésztésig? A csíkszentmihályi Búzás Otto szerint egyenesen. A székelyföldi fiatalember 4 évvel ezelőtt váltott, és ma a környéken egyedüliként tart csincsillákat. A tenyésztő szerint, bár nem könnyű a dél-amerikai kis rágcsálók tenyésztése, igencsak jövedelmező foglalkozás, hiszen az egyedek ára bundájuk színétől és minőségétől függően 20 és 50 euró között mozog.
Búzás Otto néhány éve még tenyészbikákat tartott, ám az utóbbi időben, mivel Romániában beszűkült a tenyészállatok piaca, elhatározta, hogy profilt vált, és csincsilla tenyésztésbe kezdett.
2008-ban vásároltam az első 3 családot végül is. Az első 3 családnak az ára az 3000 euró volt. Egy család, az 5 anya is egy bakból áll, aminek az ára 1000 euró volt. Egy családnak. És abból a pár állatból sikerült felszaporítanom a létszámot, most jelen pillanatban az egyedeknek a száma eléri a 300-at.
A dél-amerikai származású rágcsáló éjszakai életmódot folytat. Napközben többnyire pihen, ilyenkor zavarni sem nagyon lehet. Nagyon ijedős, ha megrémül, kár eshet a bundájában. Extrém esetekben akár szívinfarktust is kaphat. A csincsilla amúgy hosszú életű rágcsáló, fogságban akár 15 évig is élhet. Már ha ideje korán nem lesz bunda belőle.
Egy évben maximum 3-szor. A legjobb anyák 3-szor következnek. 1-2-3 egyet. Legjobb esetben, de 4 egyedet hoz világra, de az ritka, mint a fehérholló a 4-es kölykezés. Amióta kezdték tenyészteni, azóta már különböző színkombinációk is megjelentek.
Tehát ez is számít akkor?
Persze, ez az ültetésnél is nagyon számít, hogy az állat milyen színű, minél sötétebb, annál értékesebb az az állat. Mivel nem is itett fajta a fekete, és sokkal kevesebbet kölykezik. Neki a maximum 2.
Búzás Otto tenyészete akár egy 5 csillagos szálloda. Mesterséges fény világítja be a termet, ventilátorok gondoskodnak a megfelelő páratartalomról, a hőmérséklet pedig folyamatosan 18 Celsius fok körül mozog. Automatizált a vízellátás, a bundák fényét pedig egy homokfürdő biztosítja.
Van egy speciális homok, ami karban tartja a bundájukat. És naponta ebből kell nekik egy fagylaltos lapát, az nagyon-nagyon pici. Abból egy lapátkányit feldobni van itt ez a tarc, ami jelenleg is az állat rajta van. És abban egy kicsit megforgolod, és ez az, ami a bundáját neki karban tartja.
Otto azt mondja, ebben a szakmában a kínálat sosem éri utol a keresletet. ugyanis egyetlen szőrnebundához legkevesebb 100 állat bőrét kell lenyúzni. Érdekes módon a méregdrága bundák utáni igény mégsem lankad.
Talán 5-10 ezer példányú vonalakosá van a probléma az értékesítéssel. Jelen pillanatban az országban is lehet értékesíteni, és persze a lényeg azon, hogy az ember azért a maximumot kapja érte.
Otto amúgy villanyszerelőként dolgozik, a csincsillatenyésztéssel csak másodállásban foglalkozik. Ám tervei szerint hamarosan istálóját is csincsillák lakják majd be, s az egyre több ragyogó kis bunda fényében vállalkozásának csillaga is felragyog.
Rózsa Sándor tetteit szinte minden magyar ismeri. A Szeged és a Szabadkai határban állítólag ma is élnek rokonai. A vajdasági Ludason most azt tervezik, hogy a legendás betyár nevét és történeteit felhasználva fellendítik a falu turizmust. Aztán városra viszik iskolába gyermekeiket a gömöri szülők, ezért sok falusi tanoda veszélybe került a felvidéken. Ezek már a holnapi térkép témái. Várjuk Önöket akkor is, viszontlátásra!
Megöregedett. Nem maradt senkije, csak az emlékek. És egy lakás a belvárosban.
Festetni kell az egész lakást, bocsánat, hogy van.
Két szoba, hal, isteni ember.
Most talán elcseréli.
Néni, kérem, nem lenne véletlenül egy kiadó szobája?
Nekem nem kell albérlő. Én sohasem laktam idegennel.
A főszerepben Kis Manyi. Elek Judit születésnapjára. Sziget a szárazföldön. Ma 21 órakor a Dunán.
Ma este egy. Különleges válogatás a 20. század klasszikusaiból. Hagyományőrzés, dallamosság, az elhangzó magyar és orosz kompozíciókban. Az előadók kiváló együttesek, karmesterek, tehetséges fiatal magyar szólisták. Ma este Műpárt Klasszik a Dunán.
Új időpontban jelentkezik a kívánságkosár. A hét első felében a Dunavörtön várjuk Önöket, de szerdán, csütörtökön és pénteken 13 órától 15 óráig itt a Dunán is láthatják műsorunkat.
A Sió partján mostanában nagyon hideg van. A hazai csapat utolsó a bajnokságban. A Lombard ellen a győzelem a cél. FGS Siófok, Lombard Pápa Termál FC, OTP Bankliga bajnoki labdarúgó mérkőzés. Pénteken 19 órakor, élőben, a Dunán. Négy versenyző jutott a Kálmán Imre Nemzetközi Operett Musical Karmester verseny döntőjébe. Hogy ki lesz közülük a legjobb? Hamarosan kiderül. Aranypálca a Kálmán Imre Nemzetközi Operett Musical Karmester verseny. Döntő. Pénteken 21 óra 5 perckor a Dunán. Ha lemarad, megnézheti a műsort másnap éjjel a Dunavörtön.
Nézd csak rám. Engem ez az orr megfoszt a hittől, hogy valamikor fehér nép szeressen. Nos, kit szeressek hát én? Az csak természetes, hogy a legszebb lányt a föld kerekén.
A legszebb lány.
Szeretek valakit. Valakit, ki erről mit se tud.
Katona, költő, filozófus, zenész, drámaíró. Oly fennkölt szellem. Vakmer, bátor, gyönyörű.
Gyönyörű.
Cyrano de Bergerac. Szombaton 12 óra 15 perckor. A Dunán.
12 produkció.
Csak a tánc van, mi a zene.
Szívvel, lélekkel.
Nem versenyként fogom föl.
Sok-sok mosollyal.
Az élmény nyújtás és az élmény megélése a cél.
A felszállott a páva második elődöntőjében.
Ezek a mi hagyományaink is, ezt szeretnénk folytatni.
Felszállott a páva második elődöntő. Szombaton 18 óra 35 perckor. A Dunán. Ha lemarad, megnézheti a műsort másnap délután a Dunavörtön.
Teret adunk a tehetségeknek. A műsor támogatója az OTP Bank.